iparági kitekintése vagy áttekintése. A közúti szállítmányozás milyen helyzetben van így az év vége fele közeledben, miben van előrelépés, miben van lemaradás, illetve mire számítasz jövőre?
Hát, hogyha egy szóval kellene jellemeznem, akkor nyilván nincs jó helyzetben, és ezért az elmúlt két év tett méghozzá elég sokat, azért itt 2026-os esztendőre is finoman fogalmazva, de gyérkilátások vannak. Ugye a szállítmányozás, fuvarozás alapvetően a gazdaság lakmuszpapírja, tehát azt tudjuk hozni, vinni, ami van. És hát ugye, ha az iparágakat nézem, akkor tényleg nem túl rózsásak a kilátások. Bár Magyarországon azért tervben van egy komolyabb növekedés, és ugye a 2026-os esztendőben, de ha megnézem Európa motorjai, tehát Németországot, Franciaországot, Olaszországot mondjuk ilyen szempontból, ott azért egy 1%-os GDP növekedés, hogyha az nem úgy jön össze, akkor ez nyilván nálunk is hatással lesz, és miután a közút akár nemzetköziben, akár belföldben a legfontosabb egyébként szállítási iparág, azért ez egy jelentős tükör lesz majd. Én úgy gondolom, hogy lesznek iparágak, amik átlag fölött növekednek majd, és lesznek olyanok, amik hát az elvárások alatt teljesítenek. Ami átlag fölött növekszik várhatóan, az mondjuk egy gyógyszeripar, az elkereskedelem, illetve az IT, illetve a high-tech szektor, ami pedig nyilván egy hasonló trendet fog mutatni, mint a 2025-ös esztendőben, az mondjuk az autóipar. Tehát aki mondjuk fuvarozóként túlzottan az autóiparra támaszkodott, és ezért is volt rendkívül fontos, ugye, amit tanácsadóként is szajkoztunk, ténylegesen szajkoztunk az elmúlt 18-24 hónapban, az a diverzifikáció, aki ezt elmulasztotta, az annak tényleg nehéz lesz 2026-ban.
Tehát úgy számoltok, hogy az autóiparnak a gyengelkedése az valószínűleg jövőre is még velünk marad, és hogyha igen, akkor ez egyébként mennyiben alakítja át? Tehát, hogy az lesz bajba, aki nem figyelt oda a diverzifikációra, és aki viszont odafigyelt erre, annak azért lehet, hogy egy kicsit könnyebb lesz a szállítási terveket átlátni, átalakítani.
Abszolút, tehát aki mondjuk nem csak az autóiparra támaszkodott, hanem mondjuk belevágott a gyógyszeripari szegmensbe, vagy részt vesz az elkereskedelmi áruk elosztásában, ők nyilván stabilabb lábakon állnak, és stabilabb lábakon várják a 2026-os esztendőt, de azért Magyarországon nagyon sokan dolgoznak az autóiparnak, közúti fuvarozóként, szállítmányozóként. Ők azért nem várhatják annyira nyugodtan a 2026-os esztendőt valóban.
Hogyha így önmagában beszélünk a 2026-os esztendőről, akkor mit lehet mondani, hogy nehéz most hosszú távra tervezni, és nem is annyira érdemes, tehát inkább egy óvatosabb, megfontoltabb, rövidtávú gondolkodásra kell koncentrálni?
Tervezni mindenképpen kell, és azért miután ha körbenézünk, azért nagyon sok kis mikrovállalkozás alakítja ugye a közúti fuvarozás, szállítmányozás gerincét Magyarországon. Sokan nem is terveztek. Tehát ha visszanézem az elmúlt 10-15 évet, nagyon sokan érzésre mentek neki mindig a következő esztendőnek. Ez nem feltétlenül baj, tehát egy kisebb fuvarozó vállalkozás esetében egy kiszámítható, jó gazdasági környezetben ez nem feltétlenül volt baj. Most viszont én úgy gondolom, hogy elengedhetetlen vállalati mérettől függetlenül az, hogy igenis lássuk azt, tudjuk azt, hogy mik a költségeink, illetve merre tartunk, honnan szeretnénk bevételt szerezni. De igen, ezt nagyon jól látod, rövid távú tervezésre van szükség, tehát én most nem látom annak a lehetőségét, hogy valaki 5 évre előre tervezzen, ha csak nincs valakinél a Szent Grál vagy a kristálygömb, de egyéb iránt igen, rövid távú tervezésre van szükség, és megtartva azt a szervezetnek azt az agilitási képességét, hogy igenis tudjunk reagálni azokra a változásokra, amik azért jelenleg inkább hetente vagy két hetente jelennek meg a piacon, akár egy új elnöki rendelet az Egyesült Államokból, ami átrajzolja a vám térképet például. Tehát azért erre is rendkívül gyorsan és hatékonyan kell tudni reagálni, illetve én azt tanácsolom még, hogy mindenki tartsa szem előtt, hogy 2026-ban ugyanúgy lehet diverzifikálódni, mint az elmúlt két évben, tehát szükséges az, hogy megnézzük, hogy milyen szolgáltatásban nem vagyunk jelen, mire van szüksége a piacnak, hova helyezzük a hangsúlyokat.
Hogyha már beszéltünk ugye egy gyengélkedőbb iparágról az autóipar személyében, akkor te is szóba hoztad az elkereskedelmet, ami viszont nem ebbe a kategóriába tartozik. Ez továbbra is húzóerő marad jövőre? Sőt, ez még bővülhet is egyébként?
Én úgy gondolom, hogy abszolút bővülhet. Ugye az elkereskedelemnek a gerince légi úton érkezik ugye Európába, ami változás lesz nagy valószínűséggel, hogy sorra jelennek majd meg különböző raktára Közép-Kelet-Európában, hiszen ugye a vásárlói igények abba az irányba mennek, hogy ha én most megrendelem, akkor minél gyorsabban megkapjam. Talán emlékszünk, hogyha évekkel ezelőtt rendeltem valamit, akkor nagyjából 2 héten belül érkezett meg, most azért 1 héten belül megérkezik, sőt napok számítanak, és ugye erre megy minden szolgáltató, hogy minél gyorsabban kiszolgálja a vevőjét. Ez viszont azt is jelenti, hogy most teljesen mindegy, hogy légi, tengeri úton, de valahogyan beérkezik ugye hozzánk az áru, valahogy megérkezik ezekbe a raktárakba, és el is kell juttatni utána a felhasználókhoz. Ennek a volumennek a növekedése, további növekedése egyébként várható, sőt stabilan az elkövetkezendő 2-3 évben várható. Nyilván annak függvényében, hogy mi történik a környező országokban, előfordulhat, hogy a volumen egy része majd oda megy, és akkor az már közúton nem érint feltétlenül bennünket, de jelenleg mi egy komoly elosztóbázis vagyunk, akár a Nyugat-Balkán irányába, akár tőlünk keletebbre eső területekre, Romániába, Bulgáriába, Görögországba is akár, meg hát nyilván a magyar volumen, hogyha nézem, tehát ez abszolút stabilan várható 2026-ban, aki ebben már benne van, belekezdett, vagy valamilyen formán bele tud csöppenni 2026-ban, akkor ő biztos, hogy jobb pozícióból indult. Nagyon fontos az, hogy ha már elkereskedelem, akkor, és ez is egy általános tanács szeretne lenni, próbáljunk minél többet automatizálni, digitalizálni, igazából a repetitív vagy alacsonyabb hozzáadott értékű munkát, ha nézem, akkor azt minél jobban automatizálni, hatékonyságot növelni, ezzel is azokat a sűrű filléreket megtakarítani a vállalatnál, meg hát kiszervezni. Tehát gondoljunk arra is, hogy vannak olyan tevékenységek, amik nem feltétlenül bennünket, mint fuvarozót vagy szállítmányozót illetnek meg, hanem mondjuk tovább terhelhetők egy beszállítóra.
Beszéljünk egy kicsit itt a humán oldalról, meg te is szoktál beszélni HR kérdésekről. A szakmában az, hogy alacsony a digitalizáció, és hogy ezt emelni szükséges, ennek egyébként mi a gátja? Tehát, hogy ezt úgy kell érteni, hogy az AI és ez az automatizálás most már azért tart valamilyen szinten, vagy olyan szinten, de a cégek most még inkább a humán erőben bíznak inkább.
Ha a raktárlogisztikát nézem, mint szakágat, akkor ott azért magasabb a digitalizáció foka, de igen, a klasszikus szakágokban, akár egy szállítmányozásban, akár egy fuvarozásban mindenképpen alacsonyabb. Én úgy gondolom, hogy változatlanul csak annyit mondanék, hogy ahol látunk vállalatként mondjuk folyamatszervezésre, folyamatfejlesztésre lehetőséget, és lokalizáljuk azokat a pontokat, ahol igazából humán erő dolgozik, de a munka, amit végez, az adminisztratív, tényleg visszatérő, repetitív jellegű, alacsonyabb hozzáadott értéket képvisel, ott célszerű az automatizáláson gondolkozni, akár most már az AI segítségével, külön programok segítségével, és mondjuk humán erőt ott elégetni, ahol magasabb hozzáadott értékű munkát kell végezni. Abszolút, tehát ez nagyon fontos.
Iparágtól és cégmérettől függetlenül azért komoly harc folyik a munkavállalókért, és a munkavállalók megtartásáért. Egyre gyakrabban kerülnek elő generációs kérdések, vagy például az oktatásnak a szorgalmazása ebben az iparágban. Hogyan látod most a szakember hiány az mennyire nagy probléma a logisztikában? Ha igen, akkor hogyan érdemes megnyerni és megtartani a munkavállalókat?
Tartós probléma, nem is új keletű, tehát hogyha gyakorló szakembereket szeretnénk magunkhoz csábítani, az 2025-ben sem volt egyszerű, 24-ben sem, 23-ban sem, és mehetnék még tovább vissza a múltba, és valószínűleg 2026-ban sem lesz így. Miért van ez így? Ugye alapvetően, ha az elmúlt 2 évet nézem, akkor mindenki túl van már a hatékonyság növelésén, adott esetben minőségi cseréket hajtott végre. Azok a szakemberek, akik jelenleg a vállalatoknál vannak, ő rájuk, hogyha jó szakemberek, a vállalatok vigyáznak, vattába csomagolják, tényleg egy széles komfortzónát biztosítanak, ami áll egyrésztről nyilván a bérből, másrésztről pedig az egyéb bérjellegű vagy nem bérjellegű juttatásokból, akár egy home office-ból, teljesen mindegy. Nagyon fontos az, hogy ugye ha szakembereket szeretnénk, a gyakorló szakembereket, akkor ott fel kell készülni arra, hogy valószínűleg a casting időszak hosszabb lesz. Ha viszont sikerül megszerezni egy ilyen szakembert, akkor őt valamilyen szinten ragasszuk oda magunkhoz, és ugye ez a 100 millió dolláros kérdés, hogy na de hogyan, ebben sokan még mindig hibáznak a piacon. Itt nagyon fontos az, hogy nem csak bérben kell valakit megbecsülni. Akinek karrierútra van szüksége, annak karrierútat kell kell tudni biztosítani. Aki tanulni szeretne, annak ilyen utat kell biztosítani. Nagyon fontos az, hogy vállalatként gondolkozzunk el abban is, hogy nem minden pozícióban szükséges feltétlenül egy tapasztalt gyakorló szakembert beültetni, hanem itt igazából, ha van valakinek egy jó onboarding programja, egy olyan betáplálási programja, amivel idézőjelben pillanatok alatt valaki nulláról 100%-os teljesítményt képes leadni, akkor oda hozzunk juniorokat. És itt ugye a betáplálási pont éveken keresztül csak az egyetemek voltak. Most én azt látom, hogy a szakma előszeretettel nyit az úgynevezett technikumi végzettséggel rendelkező kollégák iránt, azért ennek az oktatásnak különböző szakágak irányába most már én úgy gondolom, hogy komolyabb kultúrája van Magyarországon, az ország számos pontján egyébként oktatják, és innen kiváló, egyébként középfokú végzettséggel rendelkező kollégák tudnak bekerülni a vállalathoz, akár adminisztratív, akár raktárlogisztikai pozícióba, és innen akkor utána lehet közösen fejlődni. Tehát akinek igénye van rá, szeretne egyébként tovább tanulni, illetve a vállalat is lát benne lehetőséget, hogy idővel egy másik komolyabb pozíciót elfoglaljon, de ahhoz szükséges mondjuk egy egyetemi végzettség, akkor járják be ezt az utat közösen.
Be lehet-e a fiatalokat vonzani, és milyen készségek azok, amik szükségesek leginkább egy ilyen fiatalnak, aki mindenképpen új munkavállalóként érkezik valószínűleg a szektorba?
Be lehet, abszolút be lehet vonzani. Pont a minap volt egy rendezvényünk, egy állásbőrzénk, ami kifejezetten ugye a fiatalokat célozta, a technikumi képzésből kikerülő végzős pályakezdőket. Csillogó szemű fiatalok várják a szakmát, és hála Istennek a szakma is jelezte, hogy abszolút nyitottak rájuk. Különböző pozíciókban, ugye voltak is ilyen kérdések, hogy mégiscsak hol tudok ugye elhelyezkedni, tehát a nyitottság megvan. Amire szükség van, és ebben az elmúlt években nem látok túlzottan nagy változást, először is kell hozzá egy komoly nyitottság, egyébként ez a szakma egy nagyon befogadó szakma. Hála Istennek egyébként, ha béreket megnézem, akkor ez egy versenyképes fizetés, amit valaki ebben a szakmában meg tud keresni. Tehát ez is nagyon fontos, hogy kezdjük az alapoknál, tehát ez egy versenyképes szakma lett, ha az elmúlt 10 évét nézem. Amire szükség van jelölti oldalon, az mindenképpen egy nyitottság, alázat, illetve logikus gondolkodás. Tehát ezen hármas nélkül nagyjából nem érdemes elindulni. De viszont, ha ez valakiben megvan, és még mondjuk van adaptációs készség benne, hiszen a vállalati oldalon fontos az, hogy diverzifikálódjunk. Ez azt jelenti, hogy jól kell tudni kezelni a változást, jól kell idomulni egy változáshoz. Kell, hogy tudjuk azt, hogy mondjuk egyik pillanatról a másikra egy másik munkakörben végezzük a munkánkat, jó? Tehát erre vonatkozik az adaptációs képesség, tanulási képesség, tehát legyünk képesek arra, hogy fejlődjünk egyébként. Tehát ha a vállalat azt szeretné, hogy mondjuk jobban kommunikáljunk, akkor legyünk nyitottak mondjuk egy jó kommunikációs tréningre, és ez egyébként megint csak egy olyan képesség, amire szükség van, tehát jó kommunikációs képesség, ráadásul mondjuk egy asszertív kommunikáció, hiszen azért másképp kell kommunikálni mondjuk egy ügyféllel, egy megbízóval, mint mondjuk egy beszállítóval, alvállalkozóval, illetve a nyelvi képességet tenném még feltétlenül ide, tehát ez a szakma, ez nem csak nyitott, hanem egy nemzetközi szakma. Tehát itt egy jó, egy erős, középfokú angol nyelvtudás nélkül nehéz megmozdulni, azért a fiatalokat nem csak itthon várja ebben a szakmában karrier lehetőség, hanem külföldön is. Tehát ha valaki mondjuk egy multinacionális nagyvállalatnál kezdi meg a karrierjét, ott azért sokszor lehetőség van arra, hogy vállalaton belül, de egyébként külföldön folytassa a pályafutását. És talán egy olyan dolog van, ami az elmúlt 2 évben előtérbe került, azok pedig a digitális képességek, és ez azért jellemzőbb a fiatalabb generációra, és volt egy ilyen kérdésed, ugye a generáció kapcsán azért most 5 aktív generáció dolgozik együtt. Én úgy gondolom, hogy minden generáció tud a másiktól tanulni, de erre a szakmára is abszolút jellemző, hogy a betáplálási pont nyilván a fiatalokból.